könyörögjetek Jeruzsálem békességéért. Legyenek boldogok a téged szeretők, atyám fiaiért és barátaiért, hadd mondhassam, béke veled. Az Úrnak, ami Istenünknek házáért, hadd kívánhassak minden jót neked. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 8. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglalva 213. dicséretünket énekeljük első 7 versszakával, így kezdődik a 213. dicséret. Mindenható Úristen, mi bűnös emberek, gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek. Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliuma 15. fejezetében, A 11. verssel kezdődő szakaszban, a tékozló fiú történetében ülve hallgassuk meg. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én szeretett fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt, testvéred jött meg, apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskehidát sem. Ezzel mulathattam volna barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parátlan nőkkel tékozolt el vagyonát, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hetek és napok óta ott cseng a fülünkben ez a szó, hogy elveszett. Megvalljuk neked, hogy az életben vannak olyan dolgok, amelyekről úgy summázzuk már, hogy elveszett. Hogy nincs lehetőség arra, hogy megtaláljuk. Nincs lehetőség arra, hogy megváltoztassuk. Hányszor érezzük, valljuk meg előtted, Úrunk, hogy elveszett a lehetőség. Arra, hogy másképpen éljük az életünket. Hogy másképpen neveljük gyermekeinket. Hogy más hivatásunk legyen. Hogy ide vagy oda még eljussunk. Elveszett. És gyakran beletörődünk ebbe, kiírjuk az értéktárunkból, selejtezzük, és már nem is vágyunk utána. Hányszor vannak úgy, megvalljuk előtted, Úrunk, hogy dolgok, amelyek fontosak voltak, azok elvesztek. Keressük őket, de nincsenek meg. És hányszor van úgy, hogy elveszik valaki a baráti körünkből, elveszik valaki a rokonaink köréből, és lehet, hogy még él, de számunkra már elveszett. Urunk, megvalljuk neked azt, amikor mi veszítettünk el valakit így, kérges szívvel, és már nem számít, hogy ő hogy él, mit csinál, mit tesz. És hányszor van úgy, Úrunk, hogy valaki elvész a mi gyülekezetünkből, és nem keressük meg, mint a pásztor, vagy éppen nem úgy fogadjuk, mint az atya, csak megállapítjuk róla, hogy elveszett. És hányan vannak olyanok, akikhez nem megyünk oda itt ebben a faluban, és azt mondjuk róluk mégis dőjfösen, hogy elveszettek. És hányszor van úgy, Urunk, hogy elveszítünk téged. És észesen vesszük, hogy elveszett a mi életünk. Kérünk, hogy ebben az állapotunkban, a Zsoltáros így mondaná, a mélységünkben, jöjj hozzánk közel. A te fiadban, Jézus Krisztusban, és adj új életet. Formáld meg azt, amit mi tönkretettünk, ami a saját magunk törvényszerűségei szerint romba döntött mindent bennünk és körülöttünk. Adj újat, amelynek alapja a te szereteted. Kérünk, hogy így szólíts meg igéddel, így vezess a te szent lelkeddel. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére, 376. dicséretünket énekeljük 3. versszakával.
Oh.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található felolvasott Szentlélekkönyvben Lukács evangéliuma 15. fejezetében, a 23. és 24. versekben a következőképpen. Hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amen. Kedves testvérek, úgy vagyunk mi a Szentírás olvasásával, egy-egy ige résszel, hogy sokszor érezzük és tudjuk a leírtak spirituális igazságát, látjuk és tudjuk azt, hogy ez valahol az Isten igazságában, az Isten történésében valósággá válhat, de minthogyha azt éreznénk egy-egy ígéről, hogy ez mégsem a mi időnknek, mégsem a mi napjainknak, vagy a mi őseink életének a története. Példának tartjuk, olyan példázatnak, amelyet, hogyha nem itt lennénk a templomban, akkor úgy is nevezhetne valaki, hogy tanmese, tanulj belőle, és akkor talán más lesz az életed. Nos, kedves testvérek, Lukács evangéliumának 15. fejezete abban az egységes gondolkodásban és egységes látásban, amit Isten szent lelke sugallt az evangélistának, az egyik legfontosabb üzeneté válik, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Lukács evangéliumában az egyik, hanem a legközpontibb üzenet ez, hogy Jézus azért jött, hogy megkeresse azt, aki elveszett. És az evangélista saját személyes életéből tudja, az apostoli hitvallásból, híradásból pedig megerősödött, hogy ez Jézus életének a története volt. Egyes források, amelyek a krisztusi időkre vagy a köré próbálják tenni azokat a forráselemzéseket, forráskutatásokat, vagy segédtudományokat, amelyek a Szentírás mellett megjelennek, egészen határozottan állítják, hogy amiről Jézus itt beszél ebben a példázatban, a tékozdó fiú példázatában, az nem tanmese, hanem az élet egykori és jelen való sajátossága. Egy ókori levélben arról olvasunk, hogy egy engedetlen fiú így könyörög az apjának: azért írok, hogy tudassam, mezítelen vagyok, esedezem, bocsáss meg nekem, tudom, mit tettem magammal, megtanultam a leckét. A mi történetünk ez, nem csak az ókori emberé. Tudom, mit tettem, esedezzen, bocsáss meg. Megtanultam a leckét. Hányszor kellene ezt nekünk a hétköznapi életben is gyakorolnunk? Az egymással közötti, az egymás közötti kapcsolataink van. És hányszor kellene a spirituális lépcsőn előrébb lépve az Istennel való viszonyunkat így rendezni. Mert az egész Biblia a köré, a nagy parancsorat köré rendeződik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az egész Biblia erről az Isten ember közötti szeretetről szól, és ennek megvalósulásáról ember és ember között. Isten és ember, ember és ember kapcsolatáról. És hogy ez egészen biztosan így van, a tékozó fiú története számunkra ezt elmondja és bemutatja. Ezt kereshetjük a teljes Szentírásban. Hogyan szerethetjük az Istent, és ő hogyan szeret bennünket, és hogyan szerethetjük a másik embert. Testvérek, állandó kérdés, mondhatnám úgy is, hogy napi kérdés, menni vagy maradni. A hétköznapi életben is. Napi kérdés, menni vagy maradni? Hányan tették fel ezt már az életükben? Tegnap éppen bele kapcsoltam egy politikai vita műsorba, és ott volt egy közvéleménykutatási kérdés, erről szólt a disputa, én nem állást szeretnék ebben a kérdésben foglalni, csak hogy ez volt a disputa, hogy feltett egy közvéleménykutató cég egy kérdést, hogy elmenni az országból, vagy nem elmenni. Fontolgatta-e már ön, hogy elmenjen, vagy maradjon? Hány és hány családban kérdés ez? Nem csak tínédzsereknek a kérdése ez. Menni vagy maradni? Élni a saját életemet, vagy együtt maradni? Házaspárok kérdése ehhez, menni vagy maradni? Vagy ha másképpen fogalmazok, akkor az a kérdés, hogy meddig tartható az életben, meddig feszít bennünket az a kérdés, hogy alávetett az életem. Hány és hány embernek éppen ez a nagy problémája, hogy ki mondja, minden bajnak az oka, hogy otthon vagyok. Spirituális értelemben, vagy nem használom többet ezt a szót, most lelki értelemben, az ősbűn története fogalmazódik meg, a paradicsom kertben, Ádám és Éva kérdése, menni vagy maradni? Jó-e otthon lenni? Jó-e az Isten közelében lenni? Jó-e az, hogy tudom, mondja az első emberpár, hogy Isten képűnek teremtett meg az ember, hogy visszatükröződjék bennem Isten szeretete és szentsége. És az ember erre azt mondta, hogy ez kevés, én Isten akarok lenni. Kevés az Isten szeretete, kevés az Isten szentsége, kevés az, amit tálcán ad oda. Én több akarok lenni. Otthon csak korlátok, akadályok, parancsok vannak. A szabadság a jobb jövő záloga. Másútt képes lehetek mindenre, nincsenek határaim, kibontakozhatok. Én tudom a legjobban, hogy mire van szükségem. Ez, testvérek, az ős bűn törvénye. És ez a legveszedelmesebb. Hogy lassan elmarad az az egyetlen egy szabály, ami ott az Édenben volt, arról az egy fáról ne egyél, és akkor maradok én. mindennek a közepén, mindennek a tengelyében, mindennek a céljában ott vagyok egyedül én. És hogyha ez így marad, akkor igaz az a nem református mondat. Ebben az összefüggésben igaz ez a nem református mondat, hogy a cél szentesíti az eszközt. A bűn uralma alatt így van, hogy minden eszközt az ember kézbe vesz azért, hogy elérje a célját. Mindenfélét. Testvérek, erről beszél a tékozó fiú történetében az ifjabbiknak a története. Korlátokról, arról a belső keserű fájdalomról, hogy otthon lenni rossz, hogy több lehetnék, hogy többre hivattam, hogy nagyobb lehetnék, hogy szentebb lehetnék, eszközeim pedig vannak arra, hogy elérjem ezt a célt. Az eszköz pedig a pénz. Osszuk meg a vagyont. Ez a realizmus, az egykori és a mai realizmus. Osszuk meg, és akkor elérem azt a célt, amit szeretnék. Ez meg a pragmatizmus. Ha lesz pénz, akkor kibontakozom. Hát piacról élünk mindannyian, nem? Ez jár nekünk. Akinek a házára nincs szükségem, sokkal inkább a pénzére. Hogy jogos vagy nem jogos, törvényes vagy nem törvényes, az mindegy. Az enyém, megvalósíthatom önmagamat. Testvérek, azt látom problémának, bevallom őszintén, hogy ezt én magam gyakoroltam már lelki értelemben is. Az Istennel való kapcsolatomban gyakoroltam, hogy Isten adja meg nekem azt, ami jár, ami tőle jár. Az imádságaimban gyakoroltam ezt. Uram, add ki azt, ami nekem jár. Add ki, amit kérek, azért, hogy boldogabb, biztonságosabb, szabadabb legyen az életem. Uram, add meg! Oszd meg velem! És meglátod, hogy mivé leszek, hogy majd kiteljesedek, hogy én leszek ez vagy az ebben a világban. Lehetek a legjobb apa is célként, meg lehetek a legjobb prédikátor is. És ki helyettesítsen be avval, amit az Istentől úgy kért, hogy ez neki jár. Piacról élünk, Uram, nem? Nekem ez jár. Add meg! Döbbenetes, hogyha így imádkozom, hogyha ilyen az Istennel való kapcsolatom, akkor egy valamit felejtek el, az otthon szeretetét. Az otthon szeretetét. A tegnapi napon, négyen pomázon, bevallom őszintén, hogy nem tudom már, hogy milyen alapindítatásból, valahogy ilyen kényszerből, vagy valahogyan rám telepedett az, hogy két év alatt épült két ilyen lakópark, vagy lakóövezet, ami korábban ilyen préri volt, és négyen becsöngettünk mindenhova, ahova lehetett, ahol volt csöngő. Egyébként sok helyütt nincsen csöngő. Ez az első tapasztalat, hogy a körülbelül ilyen 180-200 lakást kerestünk meg, ahol olyan 80 helyen biztos, hogy csöngő sincsen. De nem ez a lényeg. Kaptunk elutasítást is, kaptunk jó szót is. De a legnagyobb bátorítást egy kapuajban két idős nénitől kaptuk, akik legnagyobb meglepetésemre, bevallom őszintén, elmondták, hogy a tavalyi esztendőben, amikor a Szent István parkban voltak istentiszteletek, ők oda eljöttek. És ők római katolikusok. Elmondták, mi katolikusok vagyunk, tisztelt. Emlékszem, tiszteletes úr, nagyon sokat jelentett az, amit ott mondott. És akkor mondtuk, hogy mi áradban vagyunk itt az ő házuk előtt, és azt mondták, hogy tegyék, mert ez a legfontosabb. Látszott, hogy tisztességben élő, megőszült emberek, azt mondták, hogy pénzünk még az csak van, rengeteg. De ha az Isten szeretetét nem mondják el, akkor elveszünk. Ezért volt értelme annak, hogy 180 helyre becsöngettünk. Nekem ezért a mondatért két katolikus néni, akit nem ismertem, ők megismertek, akik emlékeztek arra, hogy egy évvel korábban hallgattak igét, és azt mondta, ne hagyják, abba tegyék. Az otthon szeretete veszik el. Kedves testvérek, az egoizmusban pedig éppen ez törlődik ki, az emlékek. Csak azért, hogy betölthessem azt, amit én tudok, amit én akarok, ami az enyém. Valójában ez ennek a világnak a legszebb vagy legfájdalmasabb szava, magam vagyok az egyetlen, akivel megférek. Így épül az új világ. Így épül a kisebbik fiúnak a világa. És amíg tart ennek a lendülete, amíg tartanak a sikerek, amíg megvalósítható, így mondom szándékosan, mert beépült az amerikai álom, amíg tudok osztani, amíg tudom varázsütésre teljesíteni gyerekeim kívánságát, hiszen ki lehetne hozzájuk jobb, mint én, vagy éppen megengedhetett önmagamnak is, mert elmondom, hogy önmagam is megérdemlem ezt, ez az én vágyam, amíg tart a lendület, hogy minden megvehető, megfelelő árért a szép új világban ott áll a szobrom szépen, kicicomházva, addig minden jó. És egyszer csak beüt a krach. Amikor nem úgy mennek tovább a dolgok, mint ahogyan reméltem, ahogyan vártam. Amikor megáll a lendület. Ki tudja miért? Amikor kezd realizálódni a kép, hogy hová is jutottam, hogy mivé lettem. Amikor kezd világossá válni, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami értéktelen. Amikor kifogy a kezemből az, aki eddig társul szegődött, amikor megjelenik a realitás, a disznóvájú, vagy a kegyelem kenyér, mert itt azért azt olvassuk, hogy legeltette a nyájat a kegyelem kenyér. A kitaszítottság és a kifosztottság, amikor már magamra sem ismerek, akkor már nincs lejjebb. Ekkor fel, ekkor lehet szerintem tisztán és világosan meghallani azt, amit Lukács ebben a példázatban, Jézusi példázatban szeretne elmondani, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ott, amikor már nincsen kapaszkodó, amikor már nincsenek sémák, amikor már csak valami fajta derengő emlék van, amikor fogság van, amikor szeretnék szabadulni, és valóban szabadnak lenni. Testvérek, a szabadság az soha nem azt jelentette, és soha nem jelentette a korlátok nélküliségét. A szabadság az mindig korlátok között valósul meg. Önkéntességben. A szabadság az, amit egyedül Isten adhat. Igen. A mélyponton érzi meg az ember ezt, hogy szükségem van Isten szeretetére. És Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni, Isten szeretetét nem lehet megvenni, egészen egyszerűen csak magamba lehet fordulni, és magamba lehet mondani, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és vétkeztem te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Vagy nevezzenek, így szól az igében. És nézzétek, olyan csodálatos, hogy amikor a fiú ezt valahol ott a kegyelem kenyérnél megérzi és kimondja, akkor megmozdul az Atya, megmozdul az Isten. Nem ír erről a Szentírás, ebből a szempontból nyilván ez egy példázat, hogy milyen volt az Atyának a kapcsolata addig, amíg a fiú nem rendült meg. Nem ír erről. Lehet, hogy akkor is várta, akkor is kesergett utána, de azt leírja, hogy amikor a fiú magába száll és megrendül, amikor érzi, hogy ledőlt a szobor, amikor érzi, hogy valami újra volna szüksége, akkor az Atya szíve megdobban. Akkor az Atya már tárt karokkal várja, akkor már reméli, hogy visszajön, akkor reméli, hogy megölelheti. Megfordulni, visszatérni, otthon lenni. A remény ez testvérek számunkra. Erről szól Jézus példázata ma. Mindenkinek. És azt is hozzáteszi Jézus, hogy otthon is meg lehet keseredni. Az egyik otthon maradt. Ő óvatos volt, ő biztonsági játékos volt. Látok, nagyon sok otthon maradt, fizikai értelemben vett fiatalt és felnőttet. Az otthon maradottságban van olyan, hogy én nem tudok dönteni. Félek a döntésektől. Nagyon sok ilyen emberi élettel találkozom. Nem mer dönteni, fél. A legegyszerűbb kérdésektől is fél. Zoknit vagy harisnyát adjak a gyerekre. És mindig a másiktól megkérdezni. Nem merek dönteni, ilyen egyszerű kérdésekben. Nem pedig az élet nagy dolgaiban, hanem a legegyszerűbbekben. Ahogy te akarod. Nehogy elhibázzak valamit. Kedves testvérek, sokszor hibáztam, nagyon sokszor hibáztam az életemben, és nagyon sokszor próbáltam korrigálni a hibáimat. Emlékszem egy alkalommal, amikor az egyház megyénkben fiatal lelkipásztor voltam, és Forrágy Miklós Esperes úr megbízott egy konkrét feladattal, választási bizottságba kellett részt vennem, és jegyzőkönyvet vezetnem meg, különböző szavazólapokat készítenem, gyártanom a gyülekezeteknek, és hát nagyon-nagyon nagy precizitással igyekeztem én ezt végezni, és mindent háromszor, négyszer átolvastattam azokkal, akik ebben a bizottságban voltak. Kiküldtük a szavazólapokat a gyülekezetekbe, és akkor az egyik barátom úgy félve hív fel, hogy ő úgy emlékszik, hogy még valakit föl kellett volna írni a szavazólapra. Tehát az ott volt a gyülekezeteknél. Kimaradt valaki, tudom ki maradt ki. Molnár Zsolt, szigetmonostori polgármester úr most, presbiter testvérünk, ő maradt le a szavazólapról. Most mit csináljak? Akkor emlékszem, hogy oda mentem az Esperes úrhoz, mondtam neki, hogy hát akármennyire igyekeztem, nem tudom, hogy lehet ezt jóvá tenni. És akkor ő azt mondta, hogy hát aki dolgozik, hibázik. És ki sikerült kijavítani, de azt a terhet, hogy egyáltalán hogy merek oda elé állni, hogy ezt valahogy kijavítsuk, hogy tudunk oda menni a gyülekezetekre, azok is. Nem, a technikáját sem tudtam. Félni attól, hogy elhibázok valamit. Nagyon sok emberi élet ettől fél. A megtérés kapcsán is nagyon sokan ettől félnek, ettől a döntéstől. Jó döntés lesz-e, hogyha az Istennel járom az életemet? Merek-e dönteni? Nehogy elrontsam. Nehogy kevesebb legyen az életem attól, hogy most az Istennel járok. Amikor valaki elkészíti a lajstromát, hogy hogyan szeretne élni, mellé teszi az Isten rendjét, és azt mondja, hát kimarad az életemből, ez is, hogyha Isten mellett döntök. Tudjátok, amikor valaki otthon marad úgy, hogy nem dönt, hogy nem cselekszik, hogy nem ront el semmit, hogy látszólag jó, szótlan és engedelmes, mint a gyermek, akkor egyetlen egy nagy ellenfele van. Ez a dű, ami belül megesz, hogy miért nem értékelik azt, hogy én otthon maradtam. A dű. Ismerek ilyen dühös embereket, én is sokszor pont ugyanilyen vagyok. Senki nem vesz észre? Senkitől nem kapok egy dicsérő szót? Nem kapok egy kis gidát sem? Hogy a barátaimmal valami nekem is jusson, valami kis életöröm? Senki nem veszi észre azt, hogy nekem ez jár ugyanotthon? Ugyanaz, mint a másik fiúban. Járna! Csak nem merem kimondani, mert dühös vagyok. Örökös vagyok. Nem vagyok tékozdó, nem vagyok szökevény, nem vagyok pazarló. Csak utálatos, mint a gyerek vagyok. És kimondom azt, hogy aki elment, József Attila mondja, annak nincs bocsánat. Aki elment, annak nincs bocsánat. Az tékozló. Annak nincs irgalom, annak nincs megtérés. Marad a gyűlölet, a gyávasság. És néha úgy megfogalmazódik bennünk a keserűség. Nem vettél észre engem, Istenem. Nem adtál nekem semmit, Istenem. Úgy éltem, mintha nem is a te fiad lennék. Ez a másik döbbenet, testvérek. Azért döbbenet ez, mert elveszettnek lenni nem azt jelenti, hogy elmegyek otthonról, hanem elveszettnek lenni azt jelenti, hogy nincs kapcsolatom az Atyával. Lehet, hogy egyházban élünk. Lehet, hogy reggel egy asztalnál ülünk, csak nincs vele kapcsolatom. Innentől kezdve pedig teljesen mindegy, hogy az távoli messzességben, megalázottságban, vagy otthon dűben, haragban, fájdalomban, keserű gyökerek rágásában jelenik meg. Ha nincs kapcsolatunk az Atyával, elveszettek vagyunk. Nincs tovább. Emlékszem, évekkel ezelőtt, talán az első evangelizációs alkalmak egyikén Tariska Zoltán mondta itt az imaházban. Sokszor hallottam tőle ezt a képet, szerette és igaza volt, hogy teljesen mindegy, hogy valaki 2 centiméterrel a víz alatt fullad meg, vagy a Mariana árok mélyén. Nem így mondta, de ez volt a lényeg. 2 centi vagy 5 méter. Teljesen mindegy. Csak a víz felett van élet. Alatt a pusztulás. A bűn mindig ez, az atyától távol lenni. Annak már csak a negatív, férges gyümölcse az, amikor látványossá válik ez valamiben, paráznosságban, pénzszórásban. Mi egymásban a Szentírás felsorolja ezeket a külső látható, gyalázatos gyümölcseit. Istentől távol lenni. Ez a legmélyebb. És tudjátok, mindkettő gyermek életében az a legaggasztóbb, hogy föltesszük ilyenkor magunknak a kérdést, hogy akkor minek élünk. Azért, kedves testvérek, mert az Atya vár bennünket. Vár bennünket. Meg kell vallanunk azt, ami volt. De neki nem az a fontos, ami volt, hanem az, ami lesz. Meg tud bocsátani. El tudja felejteni. Meg tud ölelni. Mert akit visszakap, az az ajándék. A visszakapott gyermek számára ajándék, öröm. Erről szól a textus. Hogy az ünnepre készített borjút, amit a példázatban, a Jézusi példázatban értsünk így, hogy amit arra készített a gazda, hogy majd amikor felmegy a templomba, akkor elviszi, és ez lesz a legszentebb ajándéka az Istennek. Amikor a megtaláltság megjelenik, akkor azt mondja, odaadom, hogy ünnepe legyen az életünknek. Mert az élet, mondja Jézus, mindig fontosabb, értékesebb, mint az előírás, mint a törvény, mert az életben minden helyreállhat. Igen, kedves testvérek, az ünnepe Istennek az, hogyha hozzátérünk, hogyha vasárnapot ülünk, ha feltámadott Krisztus dicsérünk, hogyha benne van, ami mindennapunk. És a másik fiúnak pedig, aki mindig otthon volt, aki mindig vele volt, annak pedig az ünnep akkor válik teljesé, hogyha ő is belép ebbe az ünnepbe. Talán sokunknak éppen ez a nagy bátorítás és ez a nagy lökés, hogy ne a morgolódásaimat, ne az én zsörtölődéseimet mondjam az Istennek, hanem legyek része az ő ünnepének, örömének, hogyha én is belépek oda, ahol az Atya van. Nem választani kell a kettő között, csak egybe kell fogni őket. Igen, testvérek, az Atya vár, és sohasem adja fel, hogy így vagy úgy öröme legyen veled. Amen. Válaszoljunk az igére fennállva, 217. dicséretünk 5. versszakát énekeljük el.
imádkozzunk.
Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük neked, hogy te vársz bennünket, nyitod az ajtót, hogy rékünk felhét. Vársz bennünket, hogy megölelj, hogy örömöt ülj, hogy örvendezzenek az angyalok, mert helyreáll a kapcsolat Isten és ember között, és ez pedig vezet bennünket a másik emberhez. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Könyörgünk gyermekeinkért. Könyörgünk az iskolában menőkért. Kérünk a pedagógusokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megtörtekért, a megroppant családokért. Azokért a betegágyakért, ahol most is sóhajtanak hozzád, kérlek, hogy adj gyógyulást, és adj veled való személyes találkozást. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy a mi dolgainkat, terveinket, azt nem mi gyártsuk, hanem tőled kérjük. Vágyjuk a te szabadat, óvó jelenlétedet azoknak, akik most mennek először iskolába, vagy éppen osztálykirándulásokra készülnek. Egy fiatal emberért is könyörgünk, aki évek, évtizedek óta hordoz egy betegséget tagjaiban, valószínűleg születésétől fogva, és most találták meg, hogy a terápia is kész legyen számára. Fél attól, hogy 30-40 évesen meg kell halnia. Imádkozunk hozzád, érte. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiket bántalmaztak, bántalmaznak, akik testi vagy lelki agresszió áldozatai. Imádkozunk hozzád, Urunk, kebelbeli gyülekezeteinkért, most a salgótarjániakért ezen a vasárnap. Te őrizd és te áld meg őket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, a hirdetésekre és választási bizottságunk fogadalomtételére kerül majd most sor. Hadd kérjem Éva nénit először, hogy szóljon gyülekezetünk gazdálkodásáról, elmúlt havi gazdálkodásáról.
Köszönnek legyen nála, hogy augusztusban is gondoskodott rólunk, mert mindig ezt kérjük imádságban is, és megadja. Egyház fenntartói járulék 10.000 forint volt, adományként 105.000 forint, kezedve, és a felsejként most ezen a hónapban 68.100 forint volt.
Isteni a dicsőség, és köszönöm szépen a munkáját Éva néninek. Kedves testvérek, a jövő héten megkezdődnek az általános iskolában a hitoktatói alkalmak. Itt Csobánkán is és Pomázon az órarendbe építve lesznek mindezek. Kérem a testvéreket, hogy kövessük ezt figyelemmel. A gyermekek számára ebben az esztendőben is ingyenesen bocsátja rendelkezésre egyházunk a tankönyveket. Ezek a tankönyvek azonban tartós tankönyvek. Azt kérjük, hogy majd év végén adják vissza a lelkipásztor és hitoktató testvéreimnek. Ebben jelezzük egyébként, hogy tartós tankönyv, és ebből adódik, hogy a tankönyvek ingyenesek, hogy lehet, hogy valaki tartós tankönyvet kap ebben az esztendőben, tehát olyat, amit korábban valaki már használt. Az óvodai hitoktatásra elhelyezzük a napokban reménység szerint holnap a jelentkezési lapokat, a gyermek konfirmációi oktatás pedig majd csak szeptember 21-én kezdődik, szeptember 21-e pénteki nappal kezdődik, de előtte pénteken szeretnénk egy szülői értekezletet tartani a kiskátésoknak is és a nagykátésoknak is. A holnapi napon elkezdődik Számusz kórusunknak a szolgálata is, következő évadja. Szeretettel hívjuk e vidám szolgáló közösségben mindazokat, akik énekszóval szeretik Urunkat dicsérni. A holnapi napon kezdődik meg a babamama kör is, oda is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. 2018. október 13-ára gyülekezeti kirándulást szervezünk Kecskemétre. A jelentkezéseket október 1-ig lehet majd leadni. A költségekről későbbiekben fogok beszámolni. Tudom jól, hogy 13-a ez egy munkanap, szombat munkanap, de most az őszben nagyon sok ilyen szombatunk lesz, illetve ebben párhuzamosan meg több hosszú hétvégénk is lesz, ami nem kétnapos, hanem három vagy négynapos, de 13-ára tudtuk ezt megszervezni. Hétközi alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól Bamamama kör lesz Pomázon, 18 órától énekkari próba, kedden 6 órakor Bibliaóra lesz Csobánkán, két kereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor Bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6 órától ifjúsági alkalmat tartunk, és jövő héten lesz tanévnyitó istentiszteletünk, ezen az alkalmon minden gyermek részt vesz majd, így nem lesz külön gyermek szolgálat Pomázon 10:30-kor, Csobánkán 9 órakor lesz ez az istentiszteletünk. Kedves testvérek, ahogyan az elmúlt hetekben jeleztem, presbitériumunk júniusi gyűlésén azzal a javaslattal élt, és utána elfogadta ezt a döntést, hogy a megnövekedett feladatvégzéshez szeretné a be nem töltött presbiteri helyeket ebben az esztendőben szolgatásakkal, Krisztustól elhívott szolgatásakkal betölteni. Így 2018. november 11-én imaházunkban időközi presbiteri gyűlés tart, presbiter választást tartunk. Ez nem azt jelenti, hogy akiket megválasztottunk, megszűnt volna a mandátumunk, hanem egészen pontosan azt jelenti, hogy Csobánkán egy presbiter testvért választanánk, ha az Urunk úgy akarja, és két pót presbitert, és így töltődne fel a meglévő ciklusra a szolgatásaknak a létszáma. Hadd kérjem a választási és szavazat számlási bizottság tagjait, hogy majd amikor nevüket hallják, akkor jöjjenek az úrasztalához, és tegyük le közösen az esküt, a fogadalomtételt. Szeretném jelezni, hogy mai naptól kezdődően ez a bizottság jó szívvel fogadja a testvéreknek az ajánlását, meglátását, javaslatát, és maga a bizottság is, önmaga is foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát ő maga is megkeres majd presbiter jelölteket. Kérem szépen most a bizottság tagjait, hogy jöjjenek az úrasztala köré, és velem együtt tegyék le az esküt. Benedek Ferenc testvérünk, tiszteletbeli gondnokunk, Holcságné Csipár Ágnes testvérünk, Szántó Lajos bácsi, Kerekes Balázs presbiter testvérünk. A
fogadalom tételre kérem, hogy a gyülekezet álljon fel. Az esküt majd utánam kell mondani. Először az én után Kerekes Balázs testvérünk, majd Lajos bácsi, gondnok úr és Ágnes mondja a nevét, végül pedig magam fogom, és utána együtt mondjuk. Én,
Kerekes Balázs, Szántó Lajos,
Berendek Ferenc,
Bocsánat, Csipán Ágnes,
Nyilas Zoltán, a Pomás Csobánkai Református Társegyházközség,
a Pomás Csobánkai Református Társegyházközség,
Csobánkai Gyülekezetének,
Csobánkai Gyülekezetének,
Választási Bizottsági Tagjaként fogadom,
Választási Bizottságának tagjaként fogadom,
hogy az időközi presbiter választás alatt,
hogy az időközi presbiter választás alatt
a Magyarországi Református Egyház törvényeit,
a Magyarországi Református Egyház törvényeit
maradéktalanul megtartom,
maradéktalanul megtartom,
és a rám bízott titkot megőrzöm,
és a rám bízott titkot megőrzöm.
Isten engem úgy segítsen.
Isten engem úgy segítsen.
Testvéreim, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen. Köszönjük szépen a bizottság tagjainak elkövetkezett a munkáját. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Záró énekül 422. dicséretünket énekeljük első versszakában. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!